A nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most az elmúlt évtizedek egyik nagy magyar sportolójáról beszélgetünk. Cseh László olimpiai ezüst és bronzérmes világ és Európa bajnok úszó legalább 15 évig volt a hazai úszósport álló csillaga. Hogy mekkora teljesítmény is az övé, azt a következő egy órában igyekszünk bemutatni. Mindenek előtt jöjjön maga a főszereplő, Cseh László. Ha ma mondjuk visszanézel egy felvételt, nem tudom, visszanézel-e, állsz a dobogó tetején, úszol a medencébe, akkor az milyen érzés neked? Jó érzés, tehát büszkeség, kihúzod magad, vagy azt mondod, szép volt, jó volt, elmúlt, én ezt már nem akarom látni, túl vagyok rajta?
Hát pont érdekes, mert tegnap volt ugye ez a úszók hírességek csarnokának a beiktatása, és ott beiktattak engem, és ugye ott is egy kis összevágott kis videót mutattak rólam, és egy jó érzés visszatekinteni. De ugyanúgy elfog az izgalom is egy kicsit, amikor úszni látom magamat, mert majdnem ugyanúgy átélem, mint amit annak idején, és visszajönnek azok az érzések.
Mely része a jó érzés? Hogy ott voltam, a célba érkezés, az egész millió, vagy az, hogy a múltam egy része?
Igazából az, hogy emlékszem, hogy milyen eredményeket értem el, és beértem a célba, és milyen jó érzés volt. De akár az is ilyenkor néha eszembe jut, hogy milyen rossz érzés volt az, amikor nem úgy sikerült a verseny.
Te abba bele tudtál halni, nagyon érzékeny fiú vagy.
Érzékeny vagyok olyan szempontból, hogy rosszul neveltek a versenyzésre.
Milyen értelemben?
Hogy azt ültették el a versenyzőkbe, a gyerekekbe, hogy győzni kell minden áron, és csak az a lényeg, hogy te legyél a legjobb.
És nem ez a fontos?
És olyan nincs, hogy te nem úszol jól, vagy nem versenyzel jól.
De nem az a fontos az úszásban, hogy az eredményt hozzuk, tehát a szintidőt?
Nem. Az úszásban szerintem az a legfontos. Nem csak az úszásban, szerintem bármelyik sportágban, hogy te úgy állják ki, hogy készen állsz, fel vagy készülve, és a végén azt mondta, hogy mindent megtettem, és kiadtam magamból a maximumot.
Te ezzel szemben, ha nem nyertél, vagy nem az elvárt időeredményt hoztad, akkor bosszankodtál, önmarcangolásba kezdtél?
Igen, úgy éreztem, hogy valamit rosszul csináltam, és valami hibát követtem el. És hogy ez így idézőjelben, nagyon sokszor az volt a fejemben, hogyha egy versenyen nem szerepelek jól, nem úszom jól, akkor összedől a világ. És amikor tényleg nem szerepeltem jól, mert már olyan állapotban voltam, amiből már nem feltétlen következett a jó szereplés, akkor rájöttem, hogy nem dőlt össze a világ. Tehát, hogy egy picit a rossz szereplésekkel edzettem magam, treníroztam magam, hogy meglássam, hogy megy tovább az élet attól, hogy nem tudom, negyediknek értem be, vagy nem úsztam meg a legjobb időeredményemet.
Korábban milyen szintig tudtad magad gyötörni egy-egy rossz eredmény miatt?
Két borzasztó versenyem volt. 2012-es londoni olimpián a 400 vegyes elődöntő, ahol ugye 9-ként kiestem. Hát nagyjából olyan 90%-ban a saját hibámból kifolyólag, mert túl könnyűre vettem az előfutamot Michael Phelps mellett, és azt gondoltam másodikként mögötte beérni az úgy sima ügy a döntőig, és próbáltam sporolni az energiáimmal, ott egy olyan gyomros kaptam, hogy hát utána napokig azt se tudtam, hogy merre vagyok, és mit csinálok, a másik meg ugye 2016-os olimpián Rióba, ahol 200 pillangón csak hetedik lettem, azért, mert testileg fel voltam készülve, de mentálisan nem, és azt hittem, hogy az előző évi világbajnoki teljesítményem, és az, hogy oda tudok állni a döntőre, az majd az olimpián is működni fog, és ott a helyszínen kiderült, hogy ez nem így működik, hogy arra sokkal jobban kellett volna mentálisan készülnem.
Ilyenkor te milyen vagy? Magadba zárkózol? Bezárkózol mondjuk egy szobába?
Abszolút. Tehát, hogy én nagyon magamba zárkózok ilyenkor. Majdhogy nem, még a feleségemmel is alig beszélek.
És belül gyötröd magad?
Persze. Tehát, hogy ez egy ilyen kínzó folyamat, de hát így az évek alatt megtanultam, hogy ez egy-két napig azért nagyon rossz, és hagyom egy kicsit kiszenvedtetni magam, mert megtanultam, hogy a mélypontról el lehet rugaszkodni, és fel lehet állni.
Hogyan?
Hát el kell dönteni, hogy hogyan tovább, hogy az ember megfutamodik, és azt mondja, hogy ezután a negatív dolog után hazamegy, és köszöni szépen, vagy odaáll, és versenyez.
De ez baromi nehéz.
Rettenetesen nehéz, de amikor feltettem magamnak a kérdést Londonba, hogy most hogyan tovább, felszállok az első gépre, és hazajövök, vagy megyek tovább versenyezni, hogy melyik a könnyebb út számomra. és rájöttem, hogy azt lelkileg nem bírnám elviselni, hogy én felszállok a gépre, és ott hagyom a versenyzést. Hogy úgy jövök el, hogy nem sikerült, hibáztam, valamit nem jól csináltam, és utána ebből nem próbálok megfelelni.
Ugye te sokszor elmondtad, hogy a te szent célod az az olimpiai bajnoki cím volt, mert azt nevelték bele, és szerintem sokszor még ma is nevelik a magyar fiatalokba, hogy az igazán nagy eredmény, akkor vagy legenda, akkor vagy bajnok, ha olimpiai bajnok vagy. Lehet világbajnok, Európa bajnok, de az olimpiai bajnoki cím a valami. Téged ez vezetett?
Abszolút, abszolút. És szerintem az, hogy ilyen hosszú karrierem volt, hogy 5 olimpián vehettem részt, és már 35 és fél évesen hagytam abba az úszást, ez mind oda vezethető vissza, hogy nem voltam olimpiai bajnok. Hogy ezt hajtottam, ezt a célt próbáltam elérni.
Ha Pekingbe például nyersz, most csak mondtam egy olimpiát,
biztos, akkor lehet, hogy ezt már sokan, már nagyon sokan megkérdezték tőlem az elmúlt időszakban is. Szerintem biztos, hogy egy-két éven belül abba hagytam volna. Összeveszek az edzőmmel, bármi egyéb. Nem gondoltam fiatalon se azt, hogy én még 35 évesen versenyezni fogok. Azt gondoltam, hogy ilyen, nem tudom, 25-28 éves koromban abba hagyom. Tehát, hogy szerintem a Pekingbe összejön egy aranyérem, biztos, hogy lehet, hogy már Londonig se jutok el. Sokan mondják, hogyha nincs Michael Phelps, akkor én se lennék, de én azt gondolom, hogy ő egyfajta példakép volt számomra, hogy mutatta az irányt, hogy hova kell fejlődni, és mit kell csinálni. Én azt gondolom, hogy ott volt rossz a gondolatmenetünk a felkészülés során, azt gondoltuk, hogy ahhoz, hogy jobbak legyünk, többet kell edzeni. De szerintem nem többet kellett volna edzeni, hanem gyorsabbnak kellett volna lenni.
De erre mikor jöttél rá?
Miután abba hagytam teljes egészébe. Utána volt itthon ugye a világbajnokság, amire beugrottunk a 22-be, és akkor értettem meg, hogy Michael Phelps azért volt nálam biztosan sokkal jobb, mert sokkal gyorsabb volt. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy 100 méter gyorson neki, nem tudom, 48 fél volt a legjobb ideje, vagy 48 másodperc, nekem 50-en belül nem volt a legjobb időm. Akkor hogy akarom a 400 vegyes végén az utolsó gyorsan mondjuk megelőzni?
Tehát ti, vagy a magyarok, vagy elsősorban a te edzőid az állóképességre fókuszáltak, nála pedig a robbanékonyság és a gyorsaság volt a fókuszban.
Az amerikaiaknál is, meg szerintem nagyon sok külföldi edzésmunkában nagyon nagy szerepe és hangsúlya van a sebességnek. Nálunk ez nagyon háttérbe szorult. A kilométer elvégzése, leúszása volt a fő cél. Nem az volt az edzésnek a fókusza, hogy minél gyorsabbak legyünk, hanem hogy minél állóképesebbek. Ezért is volt egy óriási nagy változás, amikor ugye Plagányi Zsolthoz mentem edzeni. Előtte, jó, pont előtte úsztam 100 háton, ugye még London olimpián magyar csúcsot, 100 pillangón a következő évben, hát a világbajnokságon talán ezüstérmes lettem, egész jó időeredménnyel, de hogy a 12-es évtől kezdtem el egy újfajta szárazföldi munkát csinálni, és Plagányi Zsolttal kezdtünk el úgy edzeni, hogy a sebességemet próbáltuk hát majdnem 30-hoz közelítve növelni, vagy javítani, inkább így fogalmazok. Mert valamennyi sebességem megvolt, csak nem biztos, hogy ki lett hozva belőlem. És hát óriási fejlődést tudtunk ezáltal elérni, és akkor jutólag felteszem a kérdést, mi lett volna, ha mondjuk már 16 évesen nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy gyors legyek.
És sokat eszedbe jut? Ami lett volna, ha?
Nem feltétlen, csak picit próbáltam megérteni az összefüggéseket. És én ebbe értettem meg talán ezt a legnagyobb összefüggést. Tehát, hogy Michael Phelps, Ryan Lochte nem azért volt jobb nálam bizonyos szituációkban, mert sokkal többet edzettek, vagy jobb volt az állóképességük, hanem mert alapesetben sokkal gyorsabbak voltak. Jobban fordultak, jobban rajtoltak, mint én.
Látod, most is arról kérdezgetlek, a tökéletlenségről, vagy a hiányérzetről, miközben egészen ámulatba ejtő, és a nemzetközi sportvilág által megsüvegelt dolog az, amit te véghez vittél. Te mióta gondolsz úgy magadra, hogy úgy megveregeted a vállad, és azt mondod, hogy miért azon gondolkodom én, hogy tulajdonképpen miért nem sikerült pár századdal lemaradni valahol, hisz mennyi mindent tettem én ezért az országért, és mekkora bajnok vagyok?
Én azt tudom mondani, hogy nem az országért tettem, soha nem az országért. Tehát, hogy nagyon sokszor jönnek oda hozzám, és azt mondják, hogy köszönjük, de én erre azt mondom, hogy ne köszönjétek, én ezt magamért csináltam az egészet. Az, hogy Magyarországért versenyzek, az egy alap dolog, de mindent magamért csináltam. Minden versenyzést, minden úszásom az arról szólt, hogy saját magamat valahogy megvalósítsam. Tehát, hogy ez nem volt számomra olyan belső kényszer, hogy most nekem Magyarországért kell úszni. Vagy azért kell úszni, hogy mondjuk a szurkolók elégedettek legyenek. Én azért úsztam, hogy én jobban teljesítsek, meg jobban érezzem magam, örüljek, boldog legyek.
Ez egy kicsit olyan, mint a drog. Tehát amikor az ember először csap elsőként a célba, vagy áll a dobogó tetején, nem tudom neked, melyik volt az az igazi eufórikus pillanat. Ez olyan, hogy minél többször meg akarja érezni?
Én olyan beállítottságú voltam, igen. Igen, tehát hogy megéreztem a siker ízét, és nekem több és több kellett.
Melyik részéből? A célba érkezés, a dobogó?
A célba érkezés.
Igen?
A célba érkezés, igen. Amikor ott vagyok a medencébe, felnézek a falra, és látom, hogy mondjuk az egyes szám virít a nevem mellett.
Akkor mit érzel?
Hát akkor méretetlen elégedettséget, és azt éreztem, hogy ezt megcsináltam.
Olyan sokat nem mutattál azért ebből a medencébe, tehát nem titok, hogy mi az jó pár világversenyen jártunk együtt, te a medencébe, ha valakinek ez mondjuk félrejtésre adok ott, én a medencén kívülről figyeltelek, mint tudósító, de szóval te nem az voltál, aki olyan nagyon látványosan örültél volna az eredményeknek.
Hát figyelj, az egy 400 vegyes után nem feltétlen voltam erőm teljébe ahhoz, hogy körbeugráljam a medencét, de én sose voltam ez a nagyon ilyen ugrálós fajta, meg ilyesmi. Én azért örültem, de ugye a magam szerényebb módján, ha fogalmazhatok így.
De előttünk sem, a vegyes zónába. Ott se voltál az, aki füligérő szájjal jön oda.
Hát, ez lehet, hogy egy kicsit a maximalizmusom keresendő, hogy mindig kerestem, hogy miben lehetek még jobb, és lehet, hogy nem tudtam elég laza lenni. Ami mondjuk a Tokió olimpián szerintem abszolút nem volt jelen ez a fajta merevség. Ami...
Mert ott talán már nem volt rajtad a nyomás, a teher.
Nem volt, mert mentálisan egy olyan állapotban voltam, amivel gyakorlatilag szerintem az egész pályafutásomat végig kellett volna versenyezni. Ott tényleg lazább voltam, és az is nagyon kellett ahhoz, hogy úgy lezárjam a pályafutásomat, ahogy is sikeresen le tudtam zárni.
Szóval mióta gondolsz úgy magadra, hogy nem a rosszakat veszed észre, hanem tudsz örülni ennek a szekérderéknyi éremnek?
Én örülök, azért ezt meg kell tanulnom, hogy tekintsek visszafelé is. Mert a felkészülés során mindig lement egy nagy verseny, akkor húrá örülünk, kiélvezzük azt az egy-két hetet, és utána már a következő feladatra koncentrálunk, kezdődik újra az edzés, kezdődik újra a felkészülés, és soha nem hagytunk időt arra, hogy visszanézzük az eredményeket, és azt mondjuk, hogy nézd már, mennyi mindent elértünk, mi jön ezután már, olyan mindegy, mert annyi csodálatos dolgot összehoztál már az életedben, hanem mindig az volt, hogyha következő verseny jó kell teljesíteni, mert én is azt gondoltam, hogy csak azt határoz meg, hogy az éppen aktuális versenyen milyen eredményt érek el.
Ez mikor jött el, amikor tudtál örülni a korábbiaknak?
Hát ez egy hosszú folyamat volt, majd, hogy nem így a legvége felé sikerült teljes egészében ezt így rájönnöm, hogy hoppá, hát azért nem tudom már, majdnem egy 20 éves pályafutás van mögöttem a felnőtt mezőnybe. Ez a vége fele kellett erre így teljes egészében ráébrednem.
Ugorjunk egy nagyot az időben, mert szerintem kevesen tudják igazán átélni azt, hogy például egy szülőnek micsoda lemondással jár az, hogy a gyerekből bajnok legyen. Te azt mondtad, hogy a nagyszüleiddel együtt a szüleid eldöntötték, mindent arra tettek fel, hogy hatodik, ha szakad, te eljutsz edzésre. Tudod azt velünk érzékeltetni, hogy nekik ez milyen lemondással járt? Sokat dolgozó szüleid voltak, ugye hát, egy zöldségesboltot üzemeltettek.
Igazából, tehát az, hogy reggel 5-kor, ha tetszik, ha nem, el kell indulni.
Az minden edzés. Nap?
Minden nap, persze. És akkor az nem azt jelenti, hogy 5 óra előtt 5 perccel kell a szülő, hanem már előtte bőven fenn van. Természetesen az zöldségboltot is ki kellett nyitni, meg ilyenek. Az is, hát 5-től már nyitva volt biztosan. De hogy azért fel kellett kelni, és a nagyszülők is, ha bármikor úgy volt, hogy segíteni kellett, akkor nem azt kérdezték, hogy reggel 5-kor, hanem az, hogy oké, 5-re itt vagyok, legyél ott a kapuba, vagy nem tudom. Tehát, hogy így nem volt az kérdés, hogy miért kell téged elvinni edzésre.
Te, Laci, nem volt olyan, hogy 5 órakor álltál a kapu előtt, mondjuk egy fantasztikus januári reggelen, mínusz nem tudom hány fokba, jött érted valamelyik nagyszülőt, hogy én visszafekszem, hagyom az egészet a túróba.
Volt egyszer-kétszer, hogy felmerült bennem, mert azt hiszem 4:40-kor csörkött az órám, hogy nagyjából azért felébredjek, hogy én most visszafekszem. és akkor visszaaludtam egy kicsit, és mondtam, hogy alszom inkább, de 5 perc múlva felébredtem, mert belülről tudtam, hogy nekem edzésre kell mennem.
Kell?
Kell. Hát úgy kell, hogy ahhoz, hogy én legyek a világ legjobbja, az ott kell lennem edzésen. Mert ha nem vagyok ott, akkor nem én leszek.
Azt mondod, hogy azért ez áldozat, meg lemondás. Tartottál-e ilyen értelemben számvetést, hogy mondjuk 10-valahány éves korodtól 30-valahány éves korodig mi mindenről kellett neked lemondani?
Nem tartottam teljes egészében, mert nekem ez volt a normális életem.
Hát de láttál kortársakat, akik meg nem így éltek.
Attól még volt az én életemben is kikapcsolódás, szórakozás, moziba járás, ilyesmi. Tehát, hogy úgy én nem gondolom azt, hogy annyi mindenből kimaradtam volna. Utólag azt látom, hogy egy picit lazábban vehettem volna nagyon sok mindent, de összességében azért nem maradtam ki olyan sok dologba, amire azt mondanám, hogy fú, de hiányzik, és bárcsak megtettem volna annak idején.
Például bulizni, bulikáztát?
Volt azért, persze, volt, hogy elmentünk szórakozni, persze, az úszótársakkal, vagy akár versenyek után ugye a banketten azért.
Mi ott soha nem találkoztunk, én azért általában a végén zártam az eseményt, de nem emlékszem rá, hogy téged láttalak.
Hát az elején azért, de azért az...
Igen?
Az, igen, aztán egy idő után meg beszüntették a magyar válogatott részvételét, aztán utána már nem is tudom, hogy van-e olyan, hogy szervezett banket. Régebben ugye mindig volt, hogy... a verseny szervezői, igen. Vagy valami.
És az el szokott durulni.
Hát igen, az azért, annak voltak azért problémái, de hogy valaki szervezi ilyet.
Volt olyan, hogy ott te nagyon elhajítottad a láncod?
Nem tudom, mire gondolsz, hogy elhajítottam?
Hát, hogy azért úgy rendesen oda tetted magad.
Volt, hogy sokat ittam, persze, hogyne. A legemlékezetesebb az a hát a pekingi olimpia után volt egy ilyen olimpiai buli a Champs-be, és ott nagyon sok jégert ittam. Mert nagyon hozták, és azóta aztán nem is ittam még nagyon jégert, mert...
Egy életre elvette a kedvet.
Pedig előtte nagyon szerettem, igen.
Amikor mindez véget ért, már mint az úszókarrier, most ugrálunk az időbe, de majd én visszavarrom, akkor volt benned olyan, hogy egy picit pótolj bármit?
Én azt hittem, hogy ha abba hagyom az úszást, akkor lesznek olyan heteim, hogy egész nap csak horgászni fogok. Hogy minden napom azzal telik, hogy kimegyek a vízpartra és horgászom. És mióta abba hagytam, azóta se találtam rendesen időt arra, hogy elmenjek úgy egy-egy napra horgászni. Vagy egy-egy napot még talán találok, de olyat, hogy 2 napig elmenjek, vagy 2-szer egy napot elmenjek horgászni, olyan nem volt.
Nincs kedved hozzá?
Kedvem szerintem úgy lenne, de valahogy mindig úgy alakult az életem, hogy egyik nap van valami dolgom, a másik nap nincs, de hogy így nem jött ki soha úgy a lépés, hogy olyan nagyon, nagyon ráértem volna bármire is.
De mivel telnek mostanság a napjaid?
Hát mostanság a kislányom nevelésével legfőképpen, még jobban mondom, a felnevelésével, és hát ez azért sokkal nehezebb dolog, mint beugrani a medencébe.
Nehezebb?
Hát itt azért sokkal nagyobb a felelősség az embernek, és hát ha valamikor le kell mondani sok mindenről, akkor az a gyereknevelésnél szerintem hatványozottan igaz.
Több dologról kell lemondanod, mint az aktív úszókarriered során?
Sokkal több mindenről.
Mondjál kérlek példát, mi az, ami most megvisel jobban, már mint lemondás címén?
Én nekem az a, most azt fogalmaztam meg, hogy szülőnek lenni azt jelenti, hogy nem akkor fekszem le este, amikor szeretnék. Ez mindenképpen egy nagyon furcsa dolog, hogy hát azután tudok csak elaludni, hogy a kislányom is elalszik, tehát, és néha ő szeret azért későn lefeküdni, és én már lehet, hogy már egy órával előtte már simán elaludnék. Ez mindenképpen meg, hát amióta apuka vagyok, azóta jóformán alig játszottam, mert a gyerek előtt nem kapcsolom be a gépemet.
Már hogy mivel játsz? PlayStation?
Igen, PlayStation-nál például. Jóformán nem. Filmek nézése, sorozatok nézése, az is nagyon lecsökkent, a tizedére se.
És te milyen típusú apuka vagy, akivel azt csinál a kislány, amit akar, tehát ott elolvadsz, vagy azért van benned egyfajta szigor, a kereteket te azért úgy megtámasztod?
Próbálok bizonyos szinten szigorú lenni, de hát én nem tudom, nem értek ez a gyerekneveléshez szerintem, mert nem érzem azt, hogy teljes egészében az történne, amit én gondolok, vagy én szerették.
Mi a különbség az elképzeléseidhez képest?
Hát, hogy mondjuk a kislányunknak, hogy gyere, ülj be az autóba, ülj be az ülésedbe. És akkor ő úgy gondolja, hogy nem. Hogy most ő neki más teendője van, vagy más dolgot szeretne csinálni, és akkor így nem találkozik az érdekünk. És ilyenkor mindig megállapítom, hogy ő elég önálló személyiség, elég erős akarattal.
Kire ütött akkor szerinted?
Hát szerintem az anyából meg belőlem is elég nagy adagot kapott ilyen téren, ami egyébként belegondolva nem egy rossz dolog. Csak azért néha jó lenne úgy a szülőre is egy kicsit jobban hallgatna, de...
Mennyi idős?
2,5 éves.
Téged olyannak képzellek, akinek fát lehet vágni a hátán. Szóval embertelen türelmed lehet egy gyerekhez.
Hát ez azért...
Ez túlzás?
Ez szerintem túlzás, olyan nincsen, hogy minden rezenéstelen arccal lehet bírni. Azért vannak nekem is nehéz pillanataim, de próbálok helytállni, de hangsúlyozom, inkább leúsznék jó pár edzést, mint hogyha összehasonlítani kéne, hogy mi a könnyebb, akkor edzeni is ezerszer könnyebb, mint gyereket nevelni.
Viszont ez gondolom sokkal nagyobb és több örömet okoz, mint
hát
az
úszás. Hát ez fantasztikus dolog, tehát, hogy így el se tudtam képzelni előtte, hogy ez mennyi örömmel jár, és hogy milyen olyan dolgok vannak, amire így az ember nem is számít, hogy az ember életében, a fejlődésében mennyi változás van, és hogy változik, és hogy jutunk el egyik napról a másikra, és a fejlődési szakaszok hogy alakulnak, tehát hogy ezt így megélni, felfedezni, ez csodálatos élmény.
Érzékenyebb is lettél?
Szerintem biztos. Mindenféleképpen.
Észre is veszed magadon, hogy nem tudom, hogy könyvbe lábad a szemed egyszer-egyszer?
Persze. Hát azért a kislányom azért tud egy-két olyan mondatot mondani, vagy csinálni dolgokat, amire az ember így kész, elolvad, és maradjunk annyiból, hogy azért könnyű engem megvenni.
Igen?
Persze.
Ha volt csúcspontja a te karrierednek, akkor szerinted melyik volt az?
Hát a Peking Olimpia mindenképpen. Az egyik ilyen csúcspontja, a másik...
A három ezüst.
Három ezüst mögött? Igen, meg a 2015-ös évem szerintem. Meg a 16-osnak az olimpiáig bezáródó része.
Akkor kezdjük Pekinggel. Te volt olyan időszak, amikor arra gondoltál, hogy nagyon inspirált téged Michael Phelps, de mi lenne, hogyha nem tudom én, történne vele valami rövid időre? Hasmenése lenne, eltörné az ujját, kérne 4-5 év pihenőt, visszavonulna. Eljátszottál te ezzel a gondolattal?
De én ezeket, tehát hogy az, hogy visszavonul, ezt meg is éltem, tehát hogy nem történt változás. Én azt gondolom, hogyha ő mondjuk így kiagyott volna még akkor versenyeket, akkor jöttek volna a többiek vérszemet kapva, hogy nincs itt Phelps, hátha más babérok teremnek.
Amikor visszavonult, te érezted azt, hogy most eljött a te időd?
Nem.
Nem?
Abszolút nem, mert láttam, hogy mennyire fejlődik mindig is az úszósport, és ha mondjuk nincs Michael Phelps, akkor lesz más. És azt is látom, hogy nem vagyok én, van más. Tehát, hogy nem azon, hogy mi visszavonultunk, és akkor megállt az idő, és akkor mindenki egy helybe toporog, hanem megy tovább az élet, az úszósport is most is például sorra dönti a világcsúcsokat.
Nem volt köztetek baráti viszony, ugye? Ti nem leveleztetek?
Nem, semmi ilyesmi nem.
Ez kim múlott?
Szerintem rajtam is múlhatott, mert én nem voltam olyan barátkozós típus.
Tudatosan?
Nem, ez az én személyiségem, hogy mindenkivel azért nem kezdek el úgy.
Még egy felszer se.
Hát még egy felszer se, igen. Meg szerintem az elején nagyon nem tudtam angolul, mert én németet tanultam nagyon sokáig, és úgy azért úgy nehezebb kommunikálni, hogy egy szót nem tudsz.
Volt olyan korábban, hogy úgy próbáltak felé nyitni, de te pont emiatt kicsit így elzárkózó voltál?
Szerintem aki így próbált felém nyitni, azzal azért úgy beszélgettem, meg barátságos voltam, tehát hogy azzal nem volt gond. De az, hogy én úgy nagyon mindenkivel olyan nagyon bratyizós legyek, meg ilyenek, az nem feltétlen volt jellemző.
Loktival se volt ilyen?
Loktival egy párszor, mert ott voltam kint Amerikában, ott edzettem, ahol ő is ott egy párszor azért tudtunk egy picit olyan lazában beszélgetni meg ilyenek. Tehát, hogy az mindenképpen úgy jól esett, meg jó volt.
Sokkal lazább fiú, mint Michael Phelps, emlékeim
hát,
szerint.
Ezerszer lazább. Én azt gondolom, hogyha fele annyira lettem volna laza, akkor mentálisan biztos, hogy nem lettek volna olyan gondolataim, hogy megáll az élet, hogyha nem úszom jól például. Tehát, hogy így azért ezek a lazasságok azért néha nem ártanak.
Bobby Hilda mondta azt egyszer, valahol olvastam, hogy 9 alázat nem ér fel 1 csibészséggel. Ez nagyon megmaradt bennem. Belőled akkor ezek szerint ez az, amit saját magadban is hiányoltál.
Ez a kis csibészség, igen, hiányzott. Ezt már így a pszichológusra is megfogalmaztuk, hogy belőlem hiányzott a versenyzésből az a pici csibészség, ami nem is tudom, hogy máshol jelen van, az a pici olyan kis, olyan fifika, ami nem szabálytalan, meg ilyesmi, de azért úgy az igazán nagy tehetségek tudják mondjuk labdajátékba ezt megjátszani, vagy nem is tudom, talán gyors korcsolyában volt a Shaolin fiúknál volt valami, hogy volt egy futamuk, a döntőjük, ahol összeakadtak, vagy én nem is tudom, vagy nem úgy ért be, vagy ilyen, hogy nekem ilyen eszembe se jutott volna. Azt mondja, hogy az utolsó kanyárnál visszahúzta az ellenfelét, vagy csak kirakta a kezét. Igen, hogy kirakta a kezét. És hogy nekem ilyen soha az életbe így nem jutna eszembe, hogy egy versenyen mondjuk egy úgy delfinezzek, mondjuk, hogy az ellenfelemhez menjen az a hullám.
De mi tart vissza?
Hogy nem ilyen személyiség vagyok.
Azt értem, de hogy a mással szembeni inkorrektségnek tartod, vagy egész egyszerűen te szabálykövető ember vagy, ez eltér attól, mint amit beléd plántáltak.
Én azt gondolom, hogy ez eltér attól, amit én gondolok a világról, meg a versenyzésről. Hogy mindenki azért van ott, hogy a legjobb legyen, és ezt a lehető legigazságosabb módon szabályokat követve kell megvalósítani. Tehát gondolok itt arra, még hogy mondjuk ugye a mellúszásba merült fel nagyon sokáig, hogy a lehúzásnál beleraktak vagy 3 delfinlábat, holott csak egy volt az engedélyezett, ami egyébként az is már egy lazítás volt, mellőtte egyet sem lehetett a lehúzásba belerakni, és nekem soha az életben nem jutott eszembe 2 beledelfinezni mondjuk.
Meg se próbáltad?
Meg se próbáltam, nem. Azt nem mondom, hogy nem zártak ki amiatt, mert mondjuk túl delfineztem háton, mert én is ember vagyok, hibázok, de nem tudatosan delfineztem túl, hanem csak egyszerűen mondjuk fáradt voltam, és elnéztem a 15 méteres pontot.
Ha veled szemben, tehát a te károdra történt valami csibészség, vagy szélhámosság a szó jó értelmében, akkor mit csinálta? Pufogtál belül?
Így a versenyzésem során én nem érzékeltem ilyet. Tehát, hogy nem láttam, hogy mellettem mondjuk vegyes úszás közben valaki 2 vagy 3 delfinezett volna a lehúzásba. Tehát, hogy ilyet nem láttam, és nem is érzékeltem, úgyhogy nem tudok ilyenről beszámolni.
Az élet egyéb területein egyébként jellemző rád a csibészség?
Nem, szerintem nagyon nem, nem feltétlen.
Ott is ezt a jó fiú attitűdöt.
Nagyjából igen, próbálom követni ugyanazt.
Mikor legutóbb beszélgettünk, akkor mondtad is, hogy feleséged ugye egy eredményhirdetés során ismerted meg, és akkor említetted, ez nagyon megmaradt bennem, hogy több napig szedted össze a bátorságot, hogy oda menj hozzá, és mondtad, hogy a medencén kívüli létezésben soha nem voltál annyira talpra esett és magabiztos, mint az úszodában.
Ez így van, azt hiszem. Ez így van, tehát, hogy a medencében, vagy a úszodatérben innen kicsit átszellemülök, de egy verseny 4 napja is majd, hogy nem kevés volt az, hogy összeszedjem a bátorságomat ott az úszodával, hogy oda menjek és szóba álljak vele.
De mi tartott vissza? Ez gyávaság volt?
Hát ez, én nem tudom, hogy ez gyávaság, vagy csak nem elég nagy magabiztosság. Szerintem a kettő közt
van különbség, ebben igazad van.
Szerintem nem, tehát beugrom a medencébe, tudom, milyen edzésmunkát végeztem, nagyjából tudom, mire vagyok képes. A való életben azért vannak olyan szituációk, amikor nem tudom, hogy mire vagyok képes. És akkor ott felmerül, hogy azért ott nem lehet úgy nagy mellénnyel oda menni, hogy akkor én itt mindent tudok.
Mi győzött meg mégis, hogy oda menj a 4. nap?
Hát valószínűleg az érzelmek, tehát hogy éreztem, hogy lépni kell, és valamit csinálni kell.
És egyből sikerkoronázta a lépéset, tehát pozitív fogadtatásban részesült?
Igen, én úgy éreztem, hogy igen, pozitív, és hát utána ez most már nem is tudom, már 17 éve együtt vagyunk, úgyhogy végül is mondhatjuk azt, hogy sikeres volt.
Ha nem a lányokról van szó, az élet egyéb területén is éreztél elveszettséget, akár a medencén kívül aktív pályafutásod során, akár a pályafutásod befejezése után?
Nem feltétlenül. Olyan példát tudok hozni, hogy megyek mondjuk egy idegen társaságba, akkor rögtön nem ugrom be középre, hanem akár én képes vagyok úgy csak úgy a sarokba megállni, és úgy szemlélődni, aztán meglátni, hogy mi lesz, hogy lesz.
De azért oda mennek hozzád lévén, hogy te vagy a Cselaci.
Nem feltétlenül. Lehet, hogy olyan szituáció vagyok, ahol ez 120-adrangú dolog.
Nem is várod el, te nem vagy az a típus.
Én nem is várom el. Kicsit úgy érzem én is, hogy most itt ott állok egy kicsit távolabb, és csak úgy szemlélődök, de nem tudom, tehát hogy én nem vetem bele magam semmilyen társaságnak a közepébe.
De lazultál szerintem mióta abba hagytad az úszást, nem?
Lazultam. Én azt gondolom, hogy már az úszás, tehát hogy még amíg úsztam az utolsó évreim is, már jóval lazább lettem, de igen, sokat lazultam, remélhetőleg. Hát majd meglátjuk még azért az éve, jó pár év hátra van mondjuk, hogy milyen az apuka leszek az elkövetkezendő időszakban.
Ugye azt kérdeztem tőled, hogy de lehet, hogy ez az én sejtelmem volt, vagy vélelmem is nem megalapozott, hogy volt benned bizonytalanság, hogy mi lesz, hogyha abba hagyod az úszást?
Hát szerintem nem feltétlen, mert én olyan helyzetben voltam, meg vagyok is, hogy nem kell aggódnom amiatt, hogy ha nem lesz az úszás, akkor mi lesz velem?
Anyagilag nem kellett
aggódni? Ez mindenképpen persze, anyagilag.
Mert te az a fiú vagy, aki azért úgy takarékoskodtál, ugye?
Hát takarékoskodtam is, nem is kerestem rosszul az évek alatt, tehát hogy így azért nem panaszkodom, és így azért sokkal könnyebb volt kilépni az úszásból, bele úgymond az ismeretlenbe, hogy nem kellett azon rémüldöznöm, vagy mondjuk a villanyszámlát, hogy fizetem ki.
Igen, de mondjuk elbúcsúztatnak, az egy megható ünnepség volt ott, emlékeim szerint.
Persze, nagy megható volt, tehát, de azt is úgy volt, hogy először, amikor mondták, hogy lesz ilyen búcsúztató nekem, akkor feltettem a kérdést, hogy minek.
Nem akartad?
Hát nem feltétlen vagyok ez a mindenáron én legyek úgy a középpontban. Tehát úgy legyek a középpontban, hogy én vagyok a világ legjobbja, de egyébként nem feltétlen az a lényeg, hogy rólam szóljon minden.
De azt te észrevetted, vagy regisztráltad? És most nem szembe akarlak dicsérni, hogy téged szeretett ez a közeg.
Persze, nem, érzem is.
Ez nem minden nagy bajnoknak járt, ami neked olyan magától értetődően az osztályrészed volt a közeg által.
Igen, de erre egy viccesen megjegyzem, hogy ugye az emberekben is azért maradtam meg, mert olyan régóta ott voltam, hogy már megszokták a jelenlétemet.
Több kell ehhez,
hidd el. Tudom, én tudom, persze, csak ezt így viccesen mindig megjegyzem. Tegnap is elmondtam a beiktatásomon, hogy remélem, hogy nem csak az eredményemmel érdemeltem ki, hanem valamilyen szinten a személyiségemmel is, és szerintem ez a kettő ezzel van összefüggésben.
Ugye ennek a műsornak az a címe, hogy a nagy mű. Te gondoltál-e, és ha igen, miképp a te pályafutásodra, karrieredre, eredményeidre, mint nagy mű?
Nekem az jár a fejembe, hogy az, tehát, hogy valahogy úgy állt össze az életem, hogy nem lettem olimpiai bajnok, viszont ezáltal egy olyan különleges karrierem lehetett, egy olyan hosszú karrierem lehetett, ami nagyon egyedülálló, és ebbe sokkal inkább kiemelkedő vagyok, vagy sokkal inkább kiemelkedek, mint hogyha csak annyit mondanék, hogy olimpiai bajnok vagyok, és nem tudom, 8 évig húztam, vagy 2 olimpián voltam.
Azt jól tudom, hogy megválasztottak téged minden idők legjobb olimpiát nem nyert úszójának?
Igen. Először, amikor hallottam, akkor így legyintettem, hogy jó, persze, igen. Tehát ez a szokásos lekicsinlése a teljesítményemnek. De aztán rájöttem, hogy milyen jó, hogy nem vagyok olimpiai bajnok, mert ki tudtak emelni. Mert ha olimpiai bajnok lennék, akkor nagyon sok más versenyzővel kéne összevetni az én teljesítményemet, így meg egy picit könnyebb volt idézőjelben.
Hát meg az is egy nagy pillanat volt, sajnos most nem jut eszembe a fiú neve, aki megnyerte emlékeim szerint a tokiói olimpiát.
Igen, a kínai úszó.
Kínai úszó, egy magas
fiú. Igen, nevét én se tudom.
Ugyan, akkor ne haragudj, nekem nem jut most eszembe. És lehet, hogy kicsit teatrálisan, de iszonyatosan szívből jövően ő meghajolt előtted, igen, mikor te kiléptél a vízből.
Igazából én csak gratulálni akartam neki, hogy ő nyert, és ő valamiért úgy érezte, hogy meg kell hajolnia így valamilyen szinten előttem. Hát ott, hogy hirtelen én nem tudtam ezt így hova tenni. Tehát, hogy így jól esett, meg minden, de hát nem várok el én ilyen gesztusokat.
Ezt is meg kell tanulnod, nem?
Meg kell tanulni, elvárni ilyen...
Nem, meg kell tanulni, örülni annak, hogy az embert ünneplik, meg sokra tartják.
Azt mindenképp, az persze, azt nagyon sokszor azt tanulni kell, igen.
Már jobban megy?
Szerintem mindenképpen jobban megy, abszolút. Még 1-2 év, és már egész jó leszek benne. De igazából minél távolabb vagyunk ugye a pályafutáson végétől, úgy egyre kevésbé tudják az embert ünnepelni, mert azért csak már vége van a pályafutásomnak, még lehetett ugye a búcsúztatásom, most van ez a hírességek csarnokába, úszók hírességek csarnokába beiktatásom, aztán nagyon más lehetősége már nincs az embernek, de nem is kell, én nem is várom el, tehát, hogy nem várom el azt, hogy minden évben engem megünnepeljenek.
Azért szerintem hagyd magad ünnepelni. Jó, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Cseh László után Csurka Gergely újságíró, a Magyar Úszószövetség sajtófőnöke segít felidézni Laci karrierjét, amelyet maga is közvetlen közelről kísért végig. Ha jól tudom, Cseh Lacit megválasztották minden idők legjobb, nem olimpiai bajnoki címet nyert úszójának. Ez mivel jár?
Pont azért, mert ugye nálunk van az olimpiai bajnok fetisizálás, és hogy az aranyérem számít igazán, és nem igazán, de most így utólag, hogy már mindenen túl vagyunk, a hiányérzetek ellenére is most már azért sokan látják, hogy milyen óriás volt ő.
És milyen óriás volt?
Elképzelhetetlen. Tehát a nemzetközi úszósportnak egy olyan ikonja, ami, tehát én amikor még aktív volt, akkor irogattam, hogy mi nem becsüljük. Pont azért, mert megérkezett. Tehát ugye egy ideig nagyon becsültük Pekingben, mert ugye egyedül vitte a zászlót, de amikor megérkezett Gyurta Dani, később megérkezett Katinka, akkor ugye már volt, aki nyert. És akkor hát az mindig a bajnok, az mindent visz nálunk, és mindazt, amit a Lackó elért, mert ugye valamiért ezt őt mindig csak Lackónak hívtuk, még amikor 30-on túl volt akkor is, mert ő olyan Lackó, és mert közvetlen és abszolút ilyen csapatember, és nyugodt, és tényleg nagyon szeretnivaló. Szóval, hogy az, amit ő csinált, a tényleg nem csinált senki. Tehát lehet, hogy nem volt ilyen eredményes, és olyan, én mindenkinek azt tudtam mondani, hogy egy dolgot kell kivenni ebből az egész pakliból, hogy 8 egymás követő világbajnokságon volt érmes, és 10 év elteltével tudott még világbajnok lenni. Tehát ugye van világbajnoki aranya 2005-ből, meg 15-ből, de az első 2003, az utolsó 2017, ami azt jelenti, hogy ő 17 évesen is elég jó volt ahhoz, hogy Phelps mögött a második legyen, és 32 évesen is még elég jó volt ahhoz, hogy akkor a Chad Leclerc mellett itt Budapesten a második legjobb, amíg VB ezüstérmet nyerjen, és ilyen van, volt nála idősebb is, Dara Torres 39 évesen volt olimpiai ezüstérmes, de a sprinterek világa más, tehát sprintelni lehet tényleg, ha elég jól vagy, meg a genetikád jó, 50 meg 100 métert úszni, de a Laci a pusztító számokat úszta, a 200 pillangót, meg a 200 vegyest, meg a 400 vegyest. És hogy ő ezt így, hogy tartja ezeket a rekordokat, hogy 5 egymás követő EB-n nyerte meg ugyanazt a számot, hogy Európa-bajnokságokon ő minden idők legeredményesebb férfi sportoló, nem Magyarországon, az Európa-bajnokságok 100 éves történetében, ugyanígy a rövid pályás EB-k történetében is, és mondom, tehát ez is abszolút rekord, se Phelps, se Lochte, se senki nem csinált ilyet, hogy 8 egymás követő EB-n nyerjen érmet. Első magyar férfi úszó, aki ott olimpián volt, 4 olimpián volt érmes, 35 évesen még 10-szer is úszott egy olimpiai döntőt, tehát ez ő mindenki, tehát ő neki az volt a külföldi szaksajtóban ez a man of longevity, tehát hogy az a férfi, aki örökkön tart, tehát hogy és még mindig itt van, és még mindig itt van, és még mindig itt van.
Ha nincs Phelps, szerinted máshogy alakul az ő karrierje?
Hát nézd, akkoriban ő abszolút a csúcson volt, Pekingben abszolút, tehát ott teljes mértékben. Az valószínűleg nincs Phelps, akkor nyer három. Akkor háromszoros olimpiai bajnok Pekingben, ez teljesen egyértelmű, mert ott volt az az abszolút, tehát ott érkezett el abba a stációba izomzatilag, meg minden, meg minden szempontból, amikor az abszolút csúcson volt, ahol minden izom a helyén volt, és ugye ezt már egyszer korábbi adásokban mondtuk, hogy az úszásnak ugye van egy ilyen elég lényeges dolog, hogy csak az izom legyen erősítve, amelyik előre visz, és minden más az legyen sorvasztva, mert az csak zabálja az oxigén. De akkor volt ő olyan, tehát amikor egyé vált a vízzel. Ettől még a legközelebb 16-ban kellett volna lennie, azt tegyük hozzá, tehát már mindenen túl, 31 évesen minden adott volt, ez egy hosszabb történet, hogy végül is ott miért nem sikerült.
Két mondatban el tudod mondani?
Hát ez nem két mondat, de akkor ugorjunk akkor Rióra előre, ugye gyakorlatilag hogy egy úszó karrierem a legfájdalmasabb lehet, hogy te vagy a világranglista vezető 200 pillangón az év végén, tehát te úsztad a legjobb időt, de nem te nyerted az olimpiát. Ott az a 200 pillangó, az ugye úgy nézett volna ki, hogyha 52-9-et úszott májusban, akkor ha csak annyit úszik, vagy csak egy picivel rosszabbat, ő nyer, mert a Phelps végül 53-3-mal nyert. Laci meg nem volt sehol, mert ő rá azért időről időre mindig rátört ez az elbizonytalanodás démon, hogy meg tudom-e csinálni. Tehát amikor ugye újra kezdte az egészet Plagányi Zsolttal 2015. januárjában, és ebből fél év után kijött egy világbajnoki cím, akkor Zsolt akkor mondta, hogy Laci még mindig olyan lelki attitűddel tud bemenni egy ilyen versenybe, független attól, hogy látható, hogy ő a legjobb, hogy megveri a Chadet, lekolossz az olimpiai bajnokot, meg mindenki mást, hogy legszívesebben a rajtkőig kézen fogva minnék ki. Mert még mindig érzékeli azt, hogy ő a last quorum, ugye ez, ahová az úszók belépnek, és oda már csak ők mehetnek be, senki más, az edzők sem mehetnek velük, hogy onnantól, amíg ő kijut a rajtkőig, addig ott úgy le tud bomlani. És hogy ezt visszhangozzuk valamennyire, 2016-ban, amikor az egész történt, utána volt évvégén Windsorban a rövidpályás világbajnokság, és ott mindig rendeztek egy ilyen, akkoriban egy ilyen edzői kliniket, tehát ilyen továbbképzést, ahol a Bowman Phelps edzője volt az előadó. És elmondta a különböző dolgokat, tehát az edzőknek szól, hogy milyen szetteket érdemes úszatni a versenyzőkkel, és akkor jöhetnek ilyen kérdezfelelek. És valaki kérdezte tőle, hogy hát ugye a Phelps akkor két év kihagyás után végül is csak az olimpiára tért vissza. És hát nehezen fölkészült, az 53-3 önmagához képest méltatlan volt, de elég, ugye olimpián nem az idő számít, hanem hogy nyerjél. És megkérdeztük, hogy hát amikor a László, és ez nem magyar edző kérdezte, hogy amikor László 53-on belül volt Londonban, akkor nem volt az egy pici, hogy ez most mi lesz? Mert ugye a Phelps azért, hát mégiscsak tudjuk, hogy akkoriban már ő is túl volt jócskán a csúcson, és szó szerint azt mondta, hogy tudtuk, hogy ennyit ne, ha a Laci ezt tudja, ennyit ők nem fognak tudni úszni, mert egyszerűen már nem volt olyan. Tehát amikor kimaradt két év, akármilyen szuper tehetség, meg minden, ez már nem ugyanaz az ember. Nem ugyanaz az úszó volt. De azt mondta, hogy mindig ott volt a remény, hogy ez az olimpia lesz, az öt karika, és a nyomást esetleg nem fogja tudni ugyanúgy kezelni, ahogy a Michael kezeli, akinek most azt mondja, 20-szorosként vagy 23-szoros olimpiai bajnokként távozik Rióból, hát Zach Sean. De a Lacinak ugye az teljesen egyértelmű volt, hogy úgy kvázi reálisan az volt az utolsó esélye, és nagyon komoly esélye, tehát nem volt, Londonban nem nézett ki annyira jól, mint hogy ő regnáló világbajnokként oda megy, az év addigi legjobb idejével oda megy, csak azt kellett volna reprodukálnia. És onnan lehetett látni, hogy mivel ezt akarom mondani elő, hogy az ezüstérmet megnyerte, tehát magyarán ő föl volt készülve. Tehát ha fizikálisan lett volna gond, vagy túledzett lett volna, vagy nem tudom, micsoda, akkor ez nyilvánvalóan 100 pillangon sem érmes. De ott egyszerűen úgy rátelepedett szerintem valami, ezt úgy nyilván nehéz kiveszélni, mert ezek ilyen valószínűleg ilyen apró, vagy ilyen akkoriban ott lennének, mit tudom én, műszerek, mint ahogy nincsenek az úszón.
Ő tulajdonképpen ennek itta meg a levét a karrierje során? Tehát az ő gátja önön maga volt mentálisan?
Ez azért nehéz, mert azért én mégiscsak kívülálló vagyok, és nyilvánvalóan nehéz ítéletet mondani a tekintetben, ugye Laci elég komolyan a visszavonulását követően eléggé, ahogy szokták mondani, dacosan végigmenve az úton kiterített mindent, hogy ő Kőbányán ugye az volt az által elmondtak szerint az edzői norma, hogy előbb törd be, és aztán így leuralva majd megcsinálja.
Mondja ezt Laci az edzőiről, igen.
És ez így volt, tehát ez nyilvánvaló, ez nyilván van egy sor úszó, akinél ez jól működik. Az, hogy a Bob Bowman fölemeli a hangját, és mondjuk a Kósubinak leüvölti a fejét minden második héten, az a csomag része ott is. Nyilván, ha a Phelps edzője voltál, azt mondják, hogy hát ez az úszósport. Egyébként ez az úszósport, tehát most itt lehet púderezni meg minden, de ugye itt az a lényeg, hogy kinek fáj, ki tudja a fájdalmat jobban elviselni, és erre csak úgy lehet az embereket fölkészíteni, ha időnként 180 fölött van a pulzus. Ezt azért heti rendszerességgel nem minden fiatal tudja kezelni.
Ő túl érzékeny volt ehhez a fajta edzői gondolkodáshoz?
Nem, valószínűleg ezt ő később ébredt rá. Tehát ő, ahogy mondta, ugye azért elég sokáig húzta ott. Tehát most volt nemrég ugye itt a rövidperes világbajnokság, ahol volt egy sajtótájékoztató, a lengyelek jelentették be, hogy náluk lesz a következő rövidpályás EB, és meghívták Lacit, mert ugye egyrészt ikon, másrészt amikor 11-ben Lengyelországban volt, akkor ő ott volt, az egyik legnagyobb sztárja volt ennek a versenynek, és a Laci szemrebenés nélkül azonnal hozta elő azt a történet, hogy ja, hát igen, Csecsin volt az, amikor, na akkor aztán egyáltalán nem volt beszélő viszonyban az edzőjével, aki azért reggelenként odaadta neki azokat a szokásos papírt, hogy kelés, izé, bemelegítés, mert ez ugye szokás volt, független attól, hogy nem beszéltek egymással, azért a kezébe lett nyomva, meg hogy milyen idő, és volt a Laci, hogy azzal szórakoztatta a többieket, hogy minden egyes nap milyen változatos módszerrel tudja ezt a papírt eltépni. És azt mondta, hogy sosem volt annyira felszabadult, és minden, de ennek ellenére, hogy gyakorlatilag ott maga csinált mindent, és nem engedte, hogy hozzászóljanak, csak a többi úszóval volt. Nem érlelődött meg benne az a dolog, hogy itt váltani kell, mert nyilván az volt, hogy jön a londoni olimpia. És őt ugye ott a Lacinál ott lehetett látni, hogy azért vannak problémák, hogy elment a Lochtival edzeni, ott Amerikában rángatták a traktorkereket gumikötelekkel, meg mindent, de megpróbált mindent. És ez Londonban sem jött be. 14-ben, amikor nem ment el a rövidpályás VB-re, és látta, hogy a Bernek Péter, akinek egy picit előbb lett ebből elege a hangvételből, és 14 szeptemberében elment a BBSC-be, és rá 3 hónapra világbajnok lett Dohában 400 gyorson, és a Laci mondta, hogy a tök sötét szobába ült, és nézte a Petit, ahogy ott őrjöng, ahogy így minden feszültség kiszakadt belőle, hogy nyert, mert ugye sose 200 hátat úszott addig, és volt egy lengyel, akit mindig kikapott Európában is, és azt mondta, hogy és hát ha neki bejött, akkor nekem is. És akkor döntött el, hogy ő váltani fog. És akkor ismerkedett meg azzal, hogy létezik szabad levegőn termesztett úszó is, hogy így mondjuk ilyen szépen fejezzem ki magam.
És lehet
hogy
vidáman menni edzésre.
Vidáman lehet menni edzésre, az más kérdés, hogy nyilvánvalóan. A másik oldalt olyan szempontból érti meg az ember, hogy azért ugye a Gyuri kitől vette át ezt az egészet, Kis László. Tehát ő folyamatosan Kis László kez alatt dolgozott. Neki nagyon sok érdeme van abban, hogy a Kovács Ágiból olimpiai bajnok lett, hogy a Güttler Karcsiból az lett, aki világrekorder, Európa bajnok. És tovább is, és nyilvánvalóan is foglalkozott elég sokat az Egerszegi Krisztinával, de ezeket az eredményeket alapvetően, hiszen ő volt a főnök, és ezt soha nem fogja ő sem tagadni, azért alapvetően azokkal a módszerekkel, azokkal az edzésekkel a Kis Laci ért el. Amikor ezt a kezedbe adják, azt, hogy mostantól, Laci bácsi 2000-ben letette a lantot, mostantól te csinálod, a Gyurikám, akkor nyilvánvalóan van egy ilyen, hogy egyfelől ezt az egészet átvenni, és próbálni valami hasonló eredményeket elérni. És nyilván, amikor 2004-ben, mert azt sosem fogjuk megtudni, hogy az Athéni olimpián mire ment volna a Laci,
ha nincs ez a sérülés.
Ha nincs, nem törik el a lába fűzfőn, mert azért ugye 2003-ban, már sajnos elég öreg vagyok, hogy már akkor is ott voltam, nagyon-nagyon nyakán volt a Phelpsnek. Tehát azt tudom mondani, hogy vegyes úszó számban, ott, amikor ő először 17 évesen megjelent, vagy 18 évesen megjelent Barcelonában, és egy ilyen kis, nagyon vékony kis srác volt, de tökéletes technikával, akkor ott ez egy barom izgalmas verseny volt. Phelps sem volt még tehát ugye neki is, ő is még az első nagy dobására készült, tehát ott sosem volt annyira közel hozzá.
Szerinted ott volt a legközelebb?
Vagy azt mondom, hogy ott volt a legközelebb hozzá.
2004-ben.
Valószínűleg 2004-ben is még közel lehetett volna hozzá, csak az nem derült ki, mert ugye hát azért, amikor az embernek a lábközépcsontja, vagy nem tudom mi, eltörik, akkor mindezt egy hónappal egy olimpia előtt, az nem szokott jót jelenteni.
Még így is azért egy bronzérmet.
Volt a szuperbúvor, hogy végül is egy bronzérmet 200-on össze tudott hozni. Tehát és akkor ez ugye 2003, és akkor 3 olimpiai ezüst, és abszolút ő volt a sztárja annak az olimpiának, pláne úgy, hogy Peking az ugye a teljes a sportfinanszírozás összeomlásának egy ilyen tökéletes tükörképe volt, de idézőben mondva, megint csak ezüst. Hát ez ugye, amikor olyan magasra van téve a mérce, és akkor világos, hogy ez adott egy ilyen fajta, valószínűleg a Gyuriban is egy picit, hogy nagyon szeretném utolérni a mestert, hogy legalább csak annyit, hogy...
Kis Laci bácsit.
Igen, és hogy nem, és ez nyilván egy idő után azért bír olyan fajta siettetéseket, vagy esetleg mordulásokat hozni, ami már lehet, hogy egy 15 éves gyereknél oké, akinek ugye az édesapja is úszó, és vele is meg lehet beszélni dolgokat, vagy a fater is mondja, hogy jó, tudod, hogy tehát, hogy ezeket így, ez így egy ideig működik, de egy idő után valószínűleg, ahogy nő és érik, tehát nem véletlen, hogy 11-ben már ilyen dolgok történtek.
Ugyanakkor Lacit, amennyire én beleláttam, iszonyatosan szerette a közeg. A média is, az úszótársa is, egyáltalán az úszoda.
Én azt tudom mondani neked, hogy ilyet, tehát az, hogy tehát tehát én neki két ilyen történetem van, mind a kettő rövidpályás EB, de nagyon jellemző, hogy a Laci. Trieste 2006, ahogy most nem szó szerint érzem, hogy a forduló ízéseket lebuciszta 200 háton, akik csak ugye a víz alatt úsztak, mert ő ugye tudott háton úszni, márhogy rendesen úszni, plusz megnyerte a két, tehát 3 aranyérmet nyert, ő volt az abszolút sztár, és az olaszok az egy értő közönség, mert azok tényleg, tehát lelkesek is, és tudják díjazni azt. És az volt, hogy a harmadik, most meg nem mondom már melyik, talán a 200 hát után, ott volt az eredményhirdetés, és felálltak a dobogóra, és valami bekrepált ott, nem indult el a magyar himnusz. Tehát ott, tudod, amikor a 20 másodperc után van a kínos, és akkor ott tényleg tele volt az a vadonatúj trieszti úszoda, és ott 800 olasz elkezdte ütemesen nézni, László, László, tehát amíg az himnusz el nem indult. És így, hogy László, László, tehát hogy nem az, hogy Viva Hungária, vagy bármi, hanem a nevét skandálni. Aztán 2015, Netanya, december, tudnom kéne a fejből a születésnapját, de pont a születésnapján úszta a Laci a 100 pillangót, azt hiszem, megnyerte, és akkor a műsorközlő is mondta, hogy hát a Cseh Laci, és aznap 30 éves pont. Az, hogy a közönség elkezd énekelni, az oké. Okay. De azt láttad, hogy a versenybírók is éneklik. Ott vagy egy izraeli úszodában, és ott is azért relatíve sokan, és versenyzői lelátó, versenybírók, és úgy mindenki önfeledten. Mert a Laci, hát akkor olyan 13 éve ugye ott volt, és tényleg az volt, hogy és a média is, tehát hogy ezt mondtam, hogy azt nem vettük, vagy vesszük észre, hogy ő milyen, tehát hogy nem csak az MTV állította meg a vegyes zónában, hanem amikor ő nyert, már pedig ugye nyert, és elég sokat, akkor az olasz tévé megállította a francia, a német, minden, mert meg a BBC-től kezdve, tehát ő mindenki tudta, hogy ő László Cseh, és itthon, pont azért, mert nem volt olimpiai bajnok, ezért ő úgy valahogy mindig az volt, hogy hát a Laci, akinek sose sikerült, ott meg az volt, hogy a Laci, aki az örökké valóságig úszik. 2003-ban is ott vagy, 5-ben is, 7-ben, csak a világbajnokságok, meg az olimpián ott vagy Athénben, aztán Pekingbe, aztán Londonba, aztán Rióba, és mindig felállsz a dobogóra, és mindig ott vagy, és ez, tudod, ez az a sport, ahol tényleg 5-6 év az átlagos, amíg úgy igazán jó.
A csúcskorszakod.
A nagyon kivételesek azok, akik ezt elnyújtják, és akkor van egy ilyen, aki 15 éven át érmes, tehát nem az, hogy 15 éven át van ott, 15 éven át érmes minden egyes versenyen. Ezt egyszerűen, tehát pontosan azért, mert mindenki tudja, hogy ráadásul mondom, megint csak hangsúlyozva, a legpusztítóbb számokban, ilyet se láttál még, hogy egy olimpián, a medence szélén, a győztes így megföldig hajol a 7. helyezett előtt, és megszorongatja a kezét. Tehát ez is egy jelzés volt, hogy az úszóvilág úgy egyébként mit tart felőle.
Ez volt tehát a nagymű Cseh Lászlóval és Csurka Gergellyel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk holnap, vasárnap 1 órától itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagymű Kadarkai Endrével.